Nagy Sanyit köszöntöm mai érzékenyítő rovatunkban, aki magyarországi színészként sokak számára ismert lehet Erdélyben is, főleg a legény búcsú előadásról. Szia, örülök, hogy itt vagy velünk.
Szia, üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást.
Kíváncsi lennék arra legelőször is, hogy honnan indult Nagy Sanyi, és hol tart most?
Fényeszékéről indultam, ott nőttem föl, ez egy kis falu, 3500 főt számlál, és Kisvárdán születtem, ez Kisvárda, ez ott van Fényeszékétől 5 kilométerre, és ott születtem, és ott jártam gimnáziumban.
Szerinted mit jelent színésznek lenni?
Színésznek lenni, hát ez egy nagyon komoly hivatás és elhivatottságot jelent szerintem. És azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez egy szolgálat az emberek felé, az mellett, hogy nyilván az ember ebből él és ebből keresi a kenyerét. De rengeteg alázat és rengeteg lemondás jár ezzel a szakmával, én azt gondolom. És közben meg egy csodálatos szakma, és akkor a nézők reakciója, mosolya, könnyei, tapsa, az viszont sokszor feletteti ezt a rengeteg lemondást, rengeteg időt és áldozatot, ami ezzel a szakmával jár.
Hogyan emlékszel vissza az első próbálkozásaidra a színészetben?
Hát az első próbálkozásaimra úgy emlékszem vissza, hogy amikor Kisvárdán a Doktorok Társulattal játszottam életemmel először egy szerepet, az Utazás című rockoporában, amely Miklós Tibor és Kocsák Tibor szerzeménye, és egy izraeli kereskedőt játszottam benne, aki eléggé félős figura volt, és az volt életem első szerepe, és mikor a szüleim megnézték az előadást, és hazamentünk, kérdeztem tőlük, hogy milyen volt szerintük, és akkor ők teljesen meglepődve azt mondták, hogy hát fiam, hát ez nem te vagy. Amit én nagyon rosszul értem meg, mint kritikát, aztán később rájöttem, hogy hát persze, hogy nem én vagyok, hát ez a szerep volt. Csak elsőre nekik is fura volt az, hogy ők nem a fiúkat látták a színpadon, hanem a fiúk képében valaki mást. Szóval ez volt az első komolyabb élményem.
Ha már említed a szüleidet, sok színésszel és szórakoztató szakmában dolgozó személlyel beszélgettem már, és sokan említették azt a bizonyos mondatot, hogy de hát sokszor megkapták a szülőktől, hogy de hát fiam, azért egy rendes szakmát is elvárunk, inkább tanulj és legyen egy más szakma is a kezedben, hiszen ez nem olyan biztos, és nehezebben keresed meg belőle a kenyeredet. Te kaptál esetleg ilyent, vagy a szüleid miként álltak ehhez a dologhoz?
Hála Istennek soha nem hangzott el nálunk ez a mondat, de tényleg nyugodt szívvel tudom mondani, és őszinte, hogy egyetlen egyszer sem. Ugye én vendéglátózással kezdtem, tehát zenéltem különböző bulikon, bálokon, rendezvények, esküvőkön, egy szintivel, meg egy mikrofonnal, meg erősítő, keverő hangfalak, és akkor én majdnem minden szombaton zenéltem már 13 éves koromtól kezdve, és soha nem hangzott el az, hogy én csináljak valami rendes szakmát is.
Vendéglátózással kezdtél meg ugyan, zenében is elindultál, hiszen ha jól tudom, együttes tagja is voltál. Miben érzed otthon magad leginkább? A zenében vagy a színészetben? Miben más a kettő? Esetleg hogyan lehet összeegyeztetni a kettőt?
Hát amikor csak énekes szerepeim voltak, akkor azért, tehát amikor az ember énekel minden nap, akkor nagyon oda kell figyelnie magára, hangjára, mit teszik, mit iszik, ne igyál szénsavasat, ne egyél magvakat, mert az ugye rátapod a hangszalagodra, ami úrotott képet, szóval ez az egy iszonyatosan nagy odafigyelést igényel. A próza az ilyen szempontból jóval könnyebb, mert hogyha az ember egy picit rekedtebb is, attól még ezt a szerepet le tudja játszani. Én most főleg prózát játszom, tehát nem is tudom, hogy 10 vagy 12 darabban vagyok benne, és abból mondjuk 2 zenés és az összes többi próza. Én most nagyon szeretem ezt a felállást, korábban ez fordítva volt, tehát sokkal több zenéset játszottam, mint prózát, sőt az elején csak zenéset játszottam. Igen, igazából mind a kettő közel áll hozzám, hogyha éneklésről van szó, akkor nyilván arra sokkal többet kell gyakorolni, hogy az embernek a hangszalagjai ráálljanak a történetre. és most már beindultak ezek a fellépések is, most minden igaz nőnapkor is megyek, áprilisban is van egy fellépésem, már a nyárra is lekötöttek épp egy esküvőre, aztán ma pont épp a szomszéd faluba megyek, ott Kisvárda mellett Ajakra, ott egy régi boltosztálytársam kért föl, hogy ott egy kávézóban egy órácskát énekeljek, úgyhogy most éppen oda vagyok úton, és ma este is énekelni fogok.
Minden színésznek van egy kedvenc szerepe, egy kedvenc előadás, egy kedvenc darab. Neked melyik az, és miért?
Azt szoktam mondani erre, hogy mindig az a kedvencem, amit éppen játszom. Nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, nagyon szerencsés vagyok, mert nem igazán játszom olyan darabban, amit nem szeretek. Nyilván van darabok, amik könnyebbek, fizikailag, lelkileg, a psziché szempontjából is vannak, amik nagyon-nagyon nehezek, ugyanezen szempontok szerint. De közben meg, ami a végeredmény, azért meg mindenképpen megéri. Amit nagyon sajnálok, hogy az én József Attila című darabban nem játszom már a Madách Színházban, ez a saját döntés volt, ugyanis csak évente játszottuk, vagy játssza a színház ezt az előadást, és azt éreztem, hogy minden alkalommal újra kell tanulnom az összes verset, koreográfiát, hiszen eltelt megint egy év, és az a 3-4 előadás, amit kaptam, az viszont nem volt elég arra, hogy belejöjjek, vagyis mire belejöttem volna, már megint vége volt a szériának, és aztán várhattam megint egy évet, és azt éreztem, hogy bármennyire is fáj érte a szívem, de muszáj leadnom, mert ennek is semmi értelme nincs.
Egy korábbi beszélgetésünkben elárultad, hogy játszol egy olyan előadásban, ahol tulajdonképpen neked 40 karaktert kell megformálni egy előadás alatt. De hogyan keresed meg minden egyes karakterben magad? Mi az a megszokott segítség, ami által te jobban belekerülsz egy karakter életébe, személyiségébe?
Szerencsés vagyok, mert én a Gálvölgyi Jánossal nagyon sokat dolgoztam, játszottam együtt, és ugye én rajta nőttem föl, mint az én korosztályomból sokan. És hát ha valaki nagyon jól utánoz, akkor az ő. Mondta is a bemutató után, hogy 30 évvel ezelőtt még irigyelte volna tőlem ezt az előszerepet, de most már csináljam én. Szóval nagyon nagy mesterektől tanultam ezt a fajta váltást, ami egy ilyen előadáshoz szükséges, hogy az ember a másodperc tört része alatt tudjon váltani egyik figurából a másikba. Nem volt egyszerű, tehát azért ez 70 oldal szöveg egyedül, 40 karakter. Aminek nagyon örültem, Orgas Ádám a darab rendezőjével leültem még az olvasópróba előtt, és mondtam neki, hogy így elolvasva a darabot, én nekem vannak ötleteim, hogy melyik karakter milyen hangon szólaljon meg, és tulajdonképpen a 80%-a úgy is maradt, tehát egy 20%-on változtatott az Ádám, és ennek is nagyon örültem, hogy tulajdonképpen 80%-ban eltaláltam, hogy melyik karakter vajon kicsoda lehet. Nagyon hálás vagyok Bank Tamásnak, a játékszínigazgatójának, mert ezt a darabot ő nekem találta.
Mesterektől tanultál. Ki volt a te mestered? Ki az, aki leginkább elindított téged ezen az úton?
Hát sokan vannak, meg sokan voltak. Hát a Miklós Tibi nevét mindenképpen meg kell említenem, vagy Toldi Marika nénét, akinek a műzikeliskolájába járhattam 2 évig. A szüleim, akik nagyon hittek és bíztak bennem, de akár a főiskolán a Kerényi Imre az osztályfőnököm volt, Avar Pista bácsi, aki a beszédtanárom volt, és egy csodálatos színész és ember volt. Bagó Bertalan, akinek az első komoly főiskolai vizsgáimat köszönhetem. Szirtes Tamás, aki a Madách Színház igazgatója, és nagyon sok lehetőséget adott nekem. Szente vagy barátom, akivel most hol hétfőn el fogjuk kezdeni a legénybúcsú második részének a próbáit. Szóval vannak egy páran, akik és most a Bank Tamás a játékszín igazgatója, szóval vannak sokan, mindig körül voltam véve segítőkkel, hál' Istennek.
Én téged a legénybúcsú előadáshoz láttalak először, amikor itt Erdélyben játszottátok Simon főszerepében. Mesélj nekünk egy kicsit erről a darabról. Milyen számodra egy ilyen főszerepet megélni?
Én nagyon szeretek vígjátékot játszani, de az alapvető törvényszerűség a karinti után a humorban nem ismerek tréfát, az nekem is a veszőparipám és az arcpoétikám. Nagyon nem szeretem, amikor egy vígjátékban vicceskedik a színész, mert én azt gondolom, hogy a néző nevessen és ne én. És tulajdonképpen egy vígjátékot tud ugyanúgy kell játszani, mint egy drámát, hogy az ember a szituációt játsza és nem pedig mórikálja magát. Ugye ez egy különleges felállás volt, mert a játékszínben készült az eredeti szereposztás fel a darab, aztán a Vajt megbízásából én megrendeztem Nyíregyházán, vagyis az ő rendezését színpadra állítottam Nyíregyházán, majd Kaposváron, és az, amit te láttál, az pedig egy ilyen nagyon furcsa egyveleg volt mind a három színházi előadásnak, vagy ha már csak a színészeket nézem, mert most abban az előadásban volt játékszínes, kaposvári, és talán nyíregyházi színész nem volt benne. És nagyon szeretem ezt az előadást, ugye itt egy két ember barátságáról van szó, akik házi orvosok, és a mennyasszonynak az van mondta, hogy ők elmennek egy vadászházba, ahol tulajdonképpen nyugiban töltik ezt az estét, a legénybúcsút, és kehelyett kivesznek egy szállodaszobát, és ebben a szállodában sajnos van egy kaszinó is, és sajnos a Simon, az általam játszott figura, elhozza otthonról a lakdipénzt. Nagyon nem akarom spoilerezni a dolgot, de a hallgatók azok gondolhatják, hogy ha van egy kaszinó, meg van rengeteg pénz, akkor ott valami galiba biztos, hogy történik.
Milyen volt számotokra Erdélyben fellépni? Azért mindig mondják, hogy az erdélyi közönség egy kicsit más.
Másabb, igen, másabb. Azt nem tudom megmondani, hogy hogyan másabb. Nem tudom, én azt érzem meg, ahogy hallottam, hogy nem nagyon játszanak a színházak, legalábbis Marosvásárhelyen vígjátékot. Nem tudom, hogy miért, hogy nézett a műfaj, vagy csak nem szeretik az igazgatók, vagy a rendezők, vagy a színészek ezt a műfaj. De közben meg azt látom, hogy a nézők nagyon kivannak kezdve ezekre, és a jelenlegi gazdasági háborús mindenféle helyzetben szerintem nagyon is gyógyírt tud tenni egy ilyen előadás, ahol két órán keresztül tudnak nevetni a felettem a nézők. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kedves és nagyon-nagyon jó kedélyű nézősereg volt ott azon az előadáson.
Gyógyír vagytok mások számára. Nyilván te is azért indultál el ezen a pályán, hogy tudj adni valamit. Tudom rólad, hogy nagyon sokáig benned volt az a gondolat, hogy lelkipásztor szerettél volna lenni. Honnan indult ez, és mikor jött fel benned leginkább a Jóistenbe vetett hit?
Hú, ez már gyerekkoromtól kezdve bennem motoszkált, és Úri Laci bácsinak hívták az akkori lelkipásztorunkat, és nagyon szuggesztíven tudott beszélni, és néha nagyon le tudta teremteni az embereket. Olyan volt a hangja, mint a mennydörgés, és akkor azt láttam, hogy ez micsoda felelősség, hogy terelgetni az embereknek a lelkét, és hogy mennyire fontos dolog ez, hogy egy falu, egy közösség lelkülete, tudatállapota, vagy kollektív tudata az kinek a kezében van.
Mi volt a legnagyobb visszajelzés, amit valaha életedben színészként egy rajongótól, egy nézőtől kaptál?
Fú, Istenek hála, sok ilyet kaptam, nem tudnék most válogatni ebben. Nyilván, hát ez előadásra válogatta, hogy miért jött oda valaki, és miért mondta azt, amit. Vagy azért, mert jót nevetett, vagy azért, mert a szívében maradt az a dolog, vagy azért, mert a teljesítményt tartotta nagyon egyedinek. Szóval többféle szempontból hangzottak el ilyen mondatok, nem tudnék most egyet kiragadni.
Számodra a színészi élet az neked lelkileg segítség?
Én azt gondolom, hogy tud terápia lenni, igen. Tud terápia lenni a színészet. Ugye a nem mondom el senkinek, elmondom hát mindenkinek elvét követve, amikor az ember mondjuk egy drámát játszik, akkor a néző nem biztos, hogy kell, hogy tudja, hogy azon mondatok mögött, amiket a színész a szerepéből mond, mennyit pakol a saját életéből ezek mögé, a mondatok mögé, és tudja így magából kivetkőzni, vagy kitisztítani ezeket a sérüléseket, sebeket, fájdalmakat, amiket ő szenvedett el az élete során. Az én József Attila előadás, amit az imént már említettem, az például egy ilyen volt, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon katartikus megtisztulás volt minden alkalommal.
Bírod a kritikát? Esetleg hogyan viselted el legfőképp az elején? Vagy hogyan dolgoztad vele azt, hogyha éppenséggel egy kritika számodra nyers volt, de utólag rájöttél, hogy az építő?
Gábor János fogalmazott úgy, hogy kétféle színész van, az egyik olvas kritikát, a másik meg nem. És azt is ő mondta, hogy aki nem olvas kritikát, az ne olvassa a jót se, mert azt is elhiszi, meg a rosszat is elhiszi. Tehát jobb, hogyha nem olvasunk kritikát. Régebben azért még voltak nagy kritikusok a szakmában, akikre azért nagyon odafigyeltek. Sajnos ők már kihaltak, és nagyon-nagyon egy kezemben meg tudom számolni azokat a színházhoz értő embereket, akik jó kritikákat fogalmaznak meg, és itt a jó kritika az nem a pozitív kritika, ami ajnároz egy előadást vagy egy szereplőt, hanem nem csak azt mondja, hogy ez és ez rossz volt, hanem azt is meg tudja mondani, hogy miért volt rossz. Mert hogyha én olvasok egy kritikát, és azt látom benne, hogy azt írja valaki, hogy hát neki ez nem tetszett, azzal én nem vagyok előrébb. Azzal én semmit nem tudok fejlődni. Viszont ha meg tudja fogalmazni azt, hogy szerintem miért nem voltam én jó egy adott helyzetben, vagy jelenetben, vagy előadásban, akkor azzal lehet, hogy elgondolkodom, és azt mondom, ó, a fenehegye meg igaza volt, és erre jobban oda kell figyelnem. Ezeket a kritikákat, ha negatív is, akkor is szeretem. Az alapvetően pocskondiázó, leszóló, smérlő kritikákat, ami mögött nincsen semmi, csak egy negatív tartalom és egy negatív hullám, ezeket nem szeretem, mert nem érek el vele semmit. Egy ember, aki rossz paszban van, és másokon éli ki, hogy neki rossz kedve van. Nem tudom. Rengeteg kritikus volt, ugye, aki színész szeretett volna lenni, de nem sikerült, és aztán kritikus lett. Hát azért ez elég érdekes felállása alapvetően.
Mi volt eddigi pályád legkiemelkedőbb, de mégis legnehezebb pillanata? Mire tudod azt mondani, hogy úgy igazán nehéz ebben a szakmában?
Hát az, ami igazán nehéz, az, hogy az emberek nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy néz ki, hogy milyen egészségi állapotban van, hogy eleget tudjon pihenni, de közben tudjon töltődni. Egy nagyon komplex dolog. Nyitottnak kell lenni a világra, az emberekre, azokra a dolgokra is, amiket az ember mondjuk nem kedvel, mert hogyha jön egy szerep, akkor muszáj egy negatív figurának is megérteni az igazságát ahhoz, hogy hitelesen az ember ezt el tudja játszani. Tehát most az jut eszembe, amikor ezt a bizonyos egyszereplős Teltház című darabot bemutattuk, ahol én 40 szerepet játszom. Talán az életem egyik legnehezebb helyzete az volt, hogy az egyik előadáson egy idős néni, ugyanis az egyik figura két vagy három csúnya szót mond benne, de maga a karakter ilyen, és így is van írva a darab, és egy idősebb néni a 10. sorban pont egy levegővételnél hangosan bemondta, hogy na, ebből elég volt, felállt, és elhagyta a nézőteret. Az nagyon nehéz volt. Mert ugye nem tudtam, hogy mi a baj, és nem tudtam, hogy miből van elege, és én azt hittem, hogy belőlem, és ez ilyen színész rémálom, hogy azt mondja, hogy menj a francba, nem vagy jó, és aztán kiderült, mert a ültetőnéniknek kint elmondta, hogy hát neki ez a káromkodás, ez neki nem. Hát, na mindegy. Úgyhogy az egy nagyon nehéz pillanat volt.
A baráti és emberi kapcsolataidat, akár a társadalmi létedet, mire építed, milyen alapköveken állsz?
Hát nyilván mindannyian hozott anyagból dolgozunk. Én nagyon fontosnak tartom a családot, és nagyon fontosnak tartom a barátságot. Nem sok igazi, nagyon közeli barátom van, azt hiszem, hogy talán egy, de max. Két kezemmel meg tudom számolni, hogy kik azok az emberek, akik bármikor számíthatnak rám, és fordítva. És hát a legjobb barátom az Kisvárdán él, Régi Zoli barátom, akivel napi szinten beszélünk 23 vagy 24 éve, de először most már 25, és nagyon erős szövetség van közöttünk. Mi is átéltünk sok mindent, jó dolgokat, rossz dolgokat, de azt hiszem, hogy most már ez egy örök érvényű szövetség közöttünk, és egy ilyen testvéri dologgá minősült át. Én ezeket nagyon fontosnak tartom, illetve a színházban a hitelességet, hogy az ember, és az életben is, hogy az ember legyen hiteles. És sokszor azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy az ember mit mond, mert mindenki tud nagyon szépeket, meg jókat mondani, meg nagyon okos dolgokat. Úgy élsz-e, ahogy beszélsz, vagy nem? Mert akkor, hogyha nem úgy élsz, amit mondasz, meg ahogy beszélsz, akkor az üressé válik minden mondat.
Kíváncsi lennék, hogy milyen tapasztalataid vannak sérült sorstársaimmal, esetleg mi jut eszedbe először, ha azt mondom, hogy sérültek világa?
Van egy családi barátunk, akit Rékának hívnak, és őt agyvérzéssel született. Ha jól tudom, akkor egy orvosi műhiba következtében, és hát nagyon nehezen jár, csak bottal tud járni, és nyilván a beszédének picit érződik ez a fajta agyvérzéses utóhatás, nem is tudom, hogy fogalmazzam. És nagyon sokszor el szoktam képzelni, hogy vajon milyen lenne ő, hogyha ez nem történt volna meg vele gyerekkorában. Nézd, minden tiszteletem a tietek, mert hogyha például velem valami történne, amitől hasonló helyzetbe kerülnék, akkor nem tudom, hogy hol tudnám-e dolgozni ezt a történetet, és rajtad is jó volt látni, mikor találkoztunk, hogy egy életvidám, kedves, szimpatikus hölgy vagy, és én mérhetetlenül tisztelem azokat az embereket, akik nyilván önhibájukon kívül ilyen helyzetbe kerültek egészségügyileg, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy közöttünk bármilyen fajta különbség lenne. Én nem hiszek ebben, hogy azért, mert valaki sérült, akár fizikailag, akár szellemileg, ez azt jelenti, hogy ő kevesebb lenne egy egészséges embernél, sőt.
Mi a legfőbb vágyad?
Hát embernek lenni minden körülmények között. Tisztességesnek lenni, korrektnek lenni, tudatosnak lenni, szeretetben lenni, alázattal, nem tudom. Tehát ami az embert előre viszi, és ezáltal másokat is élni. A Prechtnek van egy ilyen mondása, hogy a művészet legyen bármilyen ága, nem élni segít, akkor nincs rá szükség. Én bízom benne, hogy én élni segítem az embereket.
Kívánom, hogy ez teljesüljön, sok sikert kívánok mindabban, amit csinálsz, és köszönöm a beszélgetést.
Viszont kívánom én is minden hallgatónak, és neked is, és köszönöm a lehetőséget.